a 42. Zsoltár magyarázata, amelyet Szent Ágoston Hippóban 403. augusztus 25-én mondott el. Ekkor ő 8 éves püspök. A Zsoltár. Ítélj meg engem, Isten, és különítsd el ügyemet a nem szent nemzettől, a gonosz és álnok embertől, ments meg engem. Mert te vagy, Istenem, az én erősségem. Miért űztél el engem, és miért járok szomorúan, míg az ellenség sanyargat engem? Bocsásd ki világosságodat és igazságodat, azok vezessenek és vigyenek el engem a te szent hegyedre és a te sátraidba. És bemegyek majd Isten oltárához, Istenhez, aki megörvendezteti ifjúságomat. Vallomást teszek neked citerával, Isten, én Istenem. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Reménykedj az Úrban, mert vallomást fogok tenni neki, az én arcom szabadítójának, az én Istenemnek. Ez a Zsoltár rövid. Ennyiben eleget tesz a hallgatók lelkének, hogy nem terheli meg a böjtölők gyomrát. Táplálkozzék belőle a lelkünk, melyet szomorúnak mond az, aki ebben a Zsoltárban énekel. Szomorúnak, úgy hiszem, bizonyos böjtölése, vagy inkább valamilyen éhsége miatt. Mert a böjtölés akarat dolga, az éhezés kényszerből fakad. Éhezik az egyház, éhezik Krisztus teste, és az a mindenütt elterjedt ember, akinek a feje fölül van, a tagjai alul vannak. Az ő hangját, amely minden zsoltárban énekel vagy sóhajtozik, örvend a reményben vagy nyög a valóságban, már nagyon ismernünk kell, és a magunkénak kell vallanunk. Tehát nem kell hosszan időznünk annál a kérdésnél, hogy ki beszél. Legyen mindegyik te Krisztus testében, és szóljon itt. Tudjátok, hogy a haladók mind, akik abba a mennyei városba kívánkoznak, akik ismerik a maguk zarándokságát, akik úton vannak, akik arra nagyon szilárd földre vágyakozva a reményben már lehorgonyoztak, tehát tudjátok, hogy ezek az emberek, ez a jó mag, Krisztusnak ezen gabonája a konkoly között sóhajtozik. És ez így lesz, amíg eljön az aratás ideje, azaz a világ végéig, ahogyan elénk tárja a soha nem tévedő igazság. Tehát a konkoly, azaz a rossz, az álnok és félrevezető, haragtól háborgó, vagy álnokságoktól mérgezett emberek között sóhajtozó, amikor körültekint, látja, hogy az egész világon úgy van, mintha egy nagy termőföldön volna velük együtt. Egy esőt kapnak, a szél egyformán fújja őket, minden körülmények között egyformán kapják a táplálékot. Istennek ezeket az ajándékait közösen kapják, melyeket rosszaknak és jóknak egyformán nyújtja az, aki fölkelti a napját jókra és rosszakra, és esőt ad igazakra és bűnösökre. Amikor tehát Ábrahám ivadéka, a szent ivadék látja, hogy mi minden közös dolga van most azokkal a rosszakkal, akiktől egyszer majd el kell különülnie. Egyforma a születés. Az emberi nem ugyanazon állapotában részesülnek. Ugyanúgy halandó testet hordoznak. Egyformán használják a világosságot, a forrásokat, a gyümölcsöket, a világ kedvező és kedvezőtlen körülményeit, ínséget és bőséget, békét és háborút, egészséget és járványt. Látva, hogy mennyi közös dolga van a rosszakkal, akikkel az ügye nem közös, ilyen szavakra fakad, ítélj meg engem, Isten, és különítsd el ügyemet a nem szent nemzettől. Ítélj meg engem, mondja Isten, nem félek ítéletettől, mert ismerem irgalmasságodat. Ítélj meg engem, Isten, és különítsd el ügyemet a nem szent nemzettől. Most, ezen zarándokság idején még nem különíted el a helyemet, mert együtt élek a konkolyjal az aratásig. Még nem különíted el az esőmet, még nem különíted el a napfényemet, de különítsd el az ügyemet. Tégy különbséget a között, aki hisz, és aki nem hisz benned. Egyforma a gyöngeség, de különböző a lelki ismeret. Egyforma a küszködés, de különböző a kívánság. A bűnösök kívánsága elvész. Az igaza kívánsága felől, ha nem volna teljesen megbízható az ígéretet tévő, kételkednünk kellene. A mi kívánságunk célja maga az ígéretet tevő. Önmagát fogja adni, mert már adta önmagát. Halhatatlanként fogja önmagát adni a halhatatlanoknak, mert már halandóként odaadta magát a halandóknak. Ítélj meg engem, Isten, és különítsd el ügyemet a nem szent nemzettől, a gonosz és álnok embertől ments meg engem, azaz a nem szent nemzettől. Az embertől, egy bizonyos emberfajtától, mert az egyik is ember, a másik is ember, és a kettő közül az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. És mivel türelemre van szükségünk, hogy az aratásig el tudjunk viselni, ha szabad mondani, egy bizonyos, meg nem különböztetett különbséget, mert együtt vannak, ezért még nincsenek szétválasztva. A konkoly pedig konkoly, és a gabona is gabona. Ezért különböznek egymástól. Mivel tehát erősségre van szükségünk, tőle kell kérnünk, aki megparancsolta, hogy erősek legyünk. És nem leszünk olyanok, amilyennek parancsolt, ha ő maga nem tesz erőssé minket, aki mondta, aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Tehát nehogy a lélek elgyöngítse magát azzal, hogy erőszakosan kéri az erősséget, mindjárt hozzáfűzi, mert te vagy, Istenem, az én erősségem. Miért űztél el engem? És miért járok szomorúan, míg az ellenség sanyargat engem? Keresi szomorúságának okát. Miért járok szomorúan, míg az ellenség sanyargat engem? Szomorúan járok, mert az ellenség mindennapos kísértésekkel sanyargat, és vagy arra késztet, hogy rosszul szeressünk, vagy arra, hogy rosszul féljünk. És mindkettő ellent küzdve a lélek, még ha nem is esik csapdába, veszélyben forog, szomorúság tölti el, és mondja Istennek, miért? Tehát ő tőle kérdezi, és tőle hallja csak, hogy miért. Ugyanis a Zsoltárban szomorúsága okát keresi, mondván, miért űztél el engem, és miért járok szomorúan? Hallja csak Izaiástól, jöjjön segítségére az olvasmány, amit az imént recitáltak. A szél tőle mered, és minden viharát én alkottam. A bűn miatt kissé megszomorítottam őt, és elfordítottam tőle az arcomat, és elszomorodott, és szomorúan ment el a maga útján. Miért kérdezett tehát, miért űztél el engem, és miért járok szomorúan? Hallottad? A bűn miatt. Szomorúságod oka a bűn, örömöd oka az igazságod legyen. Vétkezni akartál, bűnhődni nem akartál. Jelentéktelennek tűnt számodra, hogy igazságtalan vagy. Ha csak nem akartad azt is igazságtalanná tenni, akitől a büntetést nem akartad elfogadni. Hallj egy jobb hangot egy másik zsoltárban. Jó nekem, hogy megaláztál engem, hogy megtanuljam a te igazságosságaidat. Fennhéjázva megtanultam a saját gonoszságaimat. Megalázottan megtanulom a te igazságosságaidat. Miért járok szomorúan, míg az ellenség sanyargat engem? Az ellenség felől kérdezel, ő valóban sanyargat, de te adtál neki helyet ehhez. És most itt van a tennivalód, fogadd meg a jó tanácsot, bocsásd be a királyt, és zárd ki a zsarnokot. De figyeljétek csak, mit mond, mit kér, miért imádkozik, hogy ezt meg tudja tenni? Imádkozz, amit hallasz, imádkozz, amikor hallod, valamennyiünk hangja legyen ez, bocsásd ki világosságodat és igazságodat, azok vezessenek és vigyenek el engem a te szent hegyedre és a te sátraidba. Mert a te világosságod a te igazságod is. Két név, de egy valóság. Mert mi más Isten világossága, mint Isten igazsága? Vagy mi Isten igazsága, ha nem Isten világossága? És mindkettő az egy Krisztus. Én vagyok a világ világossága, aki bennem hisz, nem jár sötétségben. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga a világosság, ő maga az igazság. Jöjjön tehát, és ragadjon ki minket, elkülönítve már most ügyünket a nem szent nemzettől. Ragadjon el a gonosz és álnok embertől, különítse el a gabonát a konkolytól, mert ő maga elküldi angyalait az aratás idején, hogy gyűjtsenek össze országából minden botrányt, és vessék lobogó tűzbe, a búzáját pedig gyűjtsék a csűrbe. Küldje el világosságát és igazságát, mert ezek fognak elvezetni minket az ő szent hegyére és az ő hajlékaiba. Zálogunk már van, a jutalmat még reméljük. Az ő szent hegye, az ő szent egyháza. Ez a hegy az, amely kicsinke kőből növekedett naggyá Dániel látomása szerint, és törte össze a föld birodalmait, és akkorára növekedett, hogy betölti az egész földet. Ezen a hegyen mondja magáról, hogy meghallgatták, aki ezt mondja, szómmal az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem az ő szent hegyéről. Bárki, aki ettől a hegytől távol volt, ne remélje, hogy meghallgatást nyer az örök életre. Sokan sok dologban nyertek meghallgatást, de ne tapsoljanak a meghallgatásuk miatt, mert az ördögöket is meghallgatták, hogy a disznókba költözhessenek. Az örök élettel kapcsolatban óhajtunk meghallgatást, a kívánság miatt, amit mondunk, bocsásd ki világosságodat és igazságodat. Ez a világosság föltételezi a szív szemét, mert ezt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent. Most az ő hegyén vagyunk, azaz az ő egyházában és az ő sátrában. A sátor az a rándokoké, a ház az együtt lakóké. Sátra a zarándokoknak és a harcosoknak van. Amikor a sátrat hallod, gondolj a háborúra, és óvakodj az ellenségtől. És mi lesz majd a ház? Boldogok, akik a te házadban laknak, örökkön örökké dicsérni fognak téged. Tehát már elvezettek a sátorhoz, és már az ő szent hegyén vagyunk, de miben remélünk? Ebben, és bemegyek majd Isten oltárához. Az ő szent hegyéről és az ő sátrából, az ő szent egyházából bemegyek majd Isten égi oltárához. Miféle áldozat van ott? Ő maga, aki belép, lesz egészen elégő áldozattá. Bemegyek majd Isten oltárához. Mit jelent az, hogy Isten oltárához? Azt jelenti, hogy Istenhez, aki megörvendezteti ifjúságomat. Az ifjúság újdonságot jelent, mintha azt mondaná, Istenhez, aki megörvendezteti újdonságomat. Megörvendezteti újdonságomat az, aki megszomorította régiségemet. Most ugyanis szomorúan járok a régiségben, akkor pedig ott fogok állni örvendezve az újdonságban. Vallomást teszek neked citerával, Isten, én Istenem. Mit jelent citerával vallomást tenni, és psaltériummal vallomást tenni? Mert a vallomás nem mindig citerával, nem is mindig psaltériummal történik. A zenészek e két hangszere jól megkülönböztethető, és meggondolásra méltó, és érdemes megjegyezni. Mindkettőt kézben tartják és pengetik, és bizonyos testi tevékenységet jelentenek. Mindkettő szép, ha valaki tud zsoltározni, és ha valaki tud citerázni. De mivel a pszaltérium az a hangszer, amelynek teste a felső részén van, tudnélik az a fából készült üreges doboz, amelyben a húrok visszhangot keltenek, a citeránál pedig ugyanez az üreges fadoboz alul van, meg kell különböztetni a cselekedeteinket, hogy mikor vannak a pszaltériumban, és mikor a citerában. De mindkettő kedves Istennek, és kellemes az ő fülének. Amikor tehát teljesítjük Isten valamely parancsolatát, engedelmeskedünk az ő parancsainak, és odahallgatunk parancsai szavára, amikor megtesszük, és nem szenvedünk, ez a pszaltérium. Az angyalok is így tesznek, nem szenvednek semmitől. Amikor pedig valami háborgatástól, kísértéstől, botránytól szenvedünk itt a földön, mivel csak az alsóbbrendű rész felől szenvedünk, azaz amiatt, hogy halandók vagyunk, amiatt, hogy a testünkben valamilyen háborítást érzünk, és mivel sokat szenvedünk azoktól a dolgoktól, amelyek nem odafentről valók, ez a citera. Az alsó részből ugyanis kellemes hang jön, ha szenvedünk és zsoltározunk, illetve inkább éneklünk és citerázunk. Amikor az apostol azt mondta, hogy Isten parancsára hirdeti az evangéliumot az egész földkerekségen, mivel ezt az evangéliumot nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztustól kapta, a húrok felülről szólaltak meg, azaz zsoltározott. Amikor pedig ezt mondta, a szorongatásokban dicsekszünk, tudván, hogy a szorongatásból türelem, a türelemből kipróbáltság, a kipróbáltságból remény fakad. A citera szólalt meg, alulról ugyan, de édesen. Ugyanis minden türelem édes Istennek. Ha pedig ellankadtál a háborgatásokban, eltörted a citerát. Tehát miért mondta az előbb? Vallomást teszek neked citerával. Amiatt, hogy ezt mondta, miért járok szomorúan, míg az ellenség sanyargat engem? Szenvedett tehát az alulról jövő sanyargatástól, de magában a szenvedésben akart Istennek tetszeni, és háborgatások közepette erősen állva hálát adott Istennek. És mivel nem létezhetett háborgatás nélkül, Istennek köszöni meg a türelmet. Vallomást teszek neked citerával, én Istenem. És ismét a lelkéhez fordul, hogy abból az alsó fadobozból kapjon hangot. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Háborgatások, gyöngeségek, keserűségek között vagyok, miért háborgatsz engem, én lelkem? De ki mondja ezt? És kinek mondja? A léleknek mondja, ezt valamennyien tudjuk, mert nyilvánvaló, hogy a szó feléje irányul. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? De keressük a beszélő személyt. Vajon a test beszél a lélekhez? Amikor a test lélek nélkül nem beszél? valószínűbb, hogy a lélek szól a testhez, mint hogy a test szól a lélekhez. De akkor miért nem ezt mondja, miért vagy szomorú én testem, hanem ezt, miért vagy szomorú én lelkem? Ha ugyanis a testet szólítaná, akkor talán nem is azt mondaná, miért vagy szomorú, hanem miért fájsz? A lélek fájdalmát ugyanis szomorúságnak nevezzük. Ha a testben történik valami baj, azt fájdalomnak lehet nevezni, de szomorúságnak nem. De a test fájdalma miatt a lélek legtöbbször elszomorodik. Különbség van azonban a között, ami fáj, és a szomorúság között. Ugyanis a test fáj, a lélek szomorú, és világos ez a kérdés, miért vagy szomorú én lelkem? Tehát nem a lélek beszél a testhez, mert nem ezt mondta, miért vagy szomorú én testem, de nem is a test beszél a lélekhez, mert képtelenség lenne, hogy az alacsonyabb rendű szóljon a magasabb rendűhöz. Ebből tehát megértjük, hogy van valamink, ami az Isten képmása, tudnilik az értelem és az ész. Az értelem szólította Isten világosságát és Isten igazságát. Az értelem az, amivel fölfogjuk az igazat és a hamisat. Ő az, amivel megkülönböztetjük az igazat a hamistól. Értelemnek nevezzük azt, ami az állatokban nincsen. Ha valaki elhanyagolja magában az értelmet, mások alá rendeli, és úgy viselkedik, mintha nem volna, a Zsoltárból hallja, ne legyetek olyanok, mint a ló és az összvér, melyekben nincsen értelem. Tehát az értelmünk szól a lelkünkhöz, amely a háborgatásokban kedvetlen, a szorongatásokban elfárad, a kísértésekben visszahúzódó, a veszőtségek közepette elnehezül. Talpra állítja a lelket az értelem, amely felülről kapja az igazságot, és mondja, miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Nézzétek csak, nem ez a megszólítás rejlik-e az apostolnak, aki egyeseknek, és talán nekünk is előképünk, ebben a konfliktusában, a belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömömet, de tagjaimban más törvényt észlelek, azaz bizonyos testi indulatokat, és küzdelmében és kétségbe esésében segítségül hívja Isten kegyelmét, és így szól, én nyomorult, kivált meg e halálra szánt testtől. Isten kegyelme, Urunk Jézus Krisztus által. Maga az Úr is arra méltatta az ilyen küzdőket, hogy mintaképük lett, amikor így szólt, szomorú az én lelkem, mint halálig. Ő ugyanis tudta, hogy miért jött. Borzott volna a szenvedéstől az, aki ezt mondta, hatalmam van a lelkem letételére, és hatalmam van az újrafölvételére. Senki nem veszi el tőlem, hanem én magamtól teszem le, és veszem föl újra. Hanem aki ezt mondta, szomorú az én lelkem, mint halálig, a tagjai előképe lett. Sokszor ugyanis az elme már helyesen hisz, és jól tudja, hogy hite szerint az ember Ábrahám ölére jut. hiszi ezt, és mégis, amikor halálveszélybe kerül, megháborodik a világgal való családias kapcsolata miatt, de odafordítja hallását Istennek azon benső hangjára, és odabenn hallja az értelmes éneket. Így ugyanis onnan felülről a csöndben szól valami, nem a füleknek, hanem az értelemnek, hogy aki csak hallja ezt a dallamot, undor fogja el a testi zajongás iránt, és ez az egész emberi élet olyannak tűnjék neki, mint egy zsibongó tömeg, amely megakadályozza egy bizonyos felülről jövő, nagyon kellemes, páratlan és kimondhatatlan hang meghallását. És valóban, amikor ez megtörténik, bizonyos zavarodottságból az ember erőszakot szenved és megszólítja a lelkét. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Vajon azért, mert nehezen tekinthető megtisztítottnak az élet, amikor az ítél, aki mindent pontosan tud, és mindent átlátva ítél. Mert jól lehet az emberek között elfogadott egy élet úgy, hogy már semmi jogosan kifogásolhatót nem látnak benne. A kivizsgálás az ő szeme előtt történik. Érvényesül egy mindent egyformán értékelő szabály, és talál az emberben bizonyos dolgokat, melyeket Isten kifogásol, melyeket az emberek nem találtak elítélendőnek, sőt, ő maga sem, aki most ítéltetik meg. Talán ezektől félve háborodik meg a lélek, és szólítja meg őt az értelem, mint egy e szavakkal. Miért félsz a bűnök miatt, hiszen képtelen vagy mindet elkerülni? Reménykedj az Úrban, mert vallomást fogok tenni neki. Bizonyos dolgokat meggyógyít ez a biztatás, a többit megtisztítja az őszinte vallomás. De azért csak félj, ha igaznak mondod magadat, ha nem vallod magadénak ezt a hangot egy másik zsoltárból, ne kelj ítéletre a te szolgáddal. Miért ne kelj ítéletre a te szolgáddal? Azért, mert szükségem van a te irgalmasságodra. Mert ha irgalom nélkül ítélkeznél, hová menjek? Ha a gonoszságokat veszed tekintetbe, Uram, Uram, ki viselheti el azt? Ne kelj ítéletre a te szolgáddal, mert nem találtaték igaznak a szemed előtt senki élő. Tehát nem találtaték igaznak a szemed előtt senki élő, mert aki itt él, akármilyen igazul él is, jaj neki, ha fölkél ítéletre Isten. Mert másfelől a próféta az erőszakosakat és a gőgösöket így dorgálja. Miért akartok ítéletre kelni velem? Mind elhagytatok engem, mondja az Úr. Tehát ne akar ítéletre kelni. Légy azon, hogy igaz légy, és bármennyire az vagy, vald magadat bűnösnek. Mindig az irgalmasságban remélj, és ebben az alázatos vallomásban bízva szólj a téged háborgató és ellened háborgó lelkedhez. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Talán magadban akarsz remélni, de reménykedj az Úrban, ne magadban. Mert mi van benned, mi ered belőled? Ő legyen az egészség benned, aki megsebesült érted. Reménykedj az Úrban, mert vallomást fogok tenni neki. Miért teszel majd neki vallomást? Mert ő az én arcom üdvössége, és az én Istenem. Te vagy az én arcom üdvössége, és az én Istenem, te fogsz meggyógyítani engem. Betegként beszélek hozzád, elismerem az orvost, nem játszom meg az egészségeset. Mit jelent az, hogy elismerem az orvost, nem játszom meg az egészségeset? Azt, amit egy másik zsoltár mond, én mondtam, Uram, könyörülj rajtam, gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ez a hang, testvérek, teljesen biztos. De legyetek éberek a jó cselekedetekben. A parancsolatoknak engedelmeskedve pengessétek a psaltériumot, a szenvedéseket elviselve pengessétek a citerát. Törd meg kenyeredet az éhezőnek, hallottátok Izaiástól, ne gondoljátok, hogy elég a böjtölés. A böjt téged megtisztít, de a másikat nem üdíti fel. A te megszorításaid akkor lesznek gyümölcsözőek, ha a másiknak tágasságot nyújtasz. Íme, megcsaltad a lelkedet, kinek adod azt, amit megvontál magadtól? Hová teszed, amit magadtól megtagadtál? Milyen sok szegényt tud táplálni a ma kihagyott ebédünk? Úgy böjtölj, hogy miközben a másik eszik, te annak örülj, hogy ő étkezik, te pedig az imádságodért meghallgatásra találsz. Ugyanis ezt mondja, te még beszélsz, és én mondom, íme, itt vagyok, ha lélekből megtöröd kenyeredet az éhezőnek. Mert sokszor megtörténik, hogy szomorúan és zúgolódva törik meg a kenyeret, hogy elkerüljék a megszólást, és nem azért adnak, hogy a rászoruló felüdülhessen, de Isten a derűs adakozót szereti. Ha szomorúan adod a kenyeret is, az érdemet is elveszítetted. Tehát lélekből tedd, hogy aki belül lát, még miközben te beszélsz, mondja, íme, itt vagyok. Milyen gyorsan meghallgatják a jót cselekvők imáit. És ez az ember igazsága ebben az életben, böjt, alamizsna, imádság. Akarod, hogy imádságot fölszálljon Istenhez? Adj neki két szárnyat, a böjtölést és az alamizsnát. Ilyennek találjon minket, hogy biztonságban találjon Isten világossága és Isten igazsága, amikor majd eljön, hogy megszabadítson a haláltól ő, aki már eljött, hogy értünk vállalja a halált. Amen.